A régészet egy exakt tudomány, mégis mióta világ a hatalmak szeretnek a tudományok mögé ideológiát rejteni, de vajon mi a felelőssége a régésznek, és mi minden történik, mire egy felfedezés a történelem könyvekben is megtalálja a helyét. Aki itt van velem, dr. Rácz Tibor Ákos, a Ferenci Múzeumi Centrum régésze és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget.
A beszélgetésünk el fog jutni a közösségi régészetig, de mielőtt oda eljutunk, én ezt szeretném mondani, hogy miért is érdekel annyira a régészet, vagy miért gondoltuk azt, hogy erről jó lesz beszélni. Nemrég olvastam egy cikket a HVG-n, ahol a palesztin-izraeli konfliktus kapcsán a régészek is szóba kerültek, és ugye ott gyakorlatilag egy ilyen történészi gondolatmenet volt leírva, hogy ez a két nép, ez évezredekkel ezelőtt élt békében is egymás mellett, egymással, aztán háborúztak, aztán megint volt béke, és a régészek valahogy belettek emelve ebbe a gondolatmenetbe. Az, hogy a régészek, amit találnak, az hogyan van kölcsönhatásban a történészek munkájával, és itt az első kérdéshez meg is érkeztünk. Szóval a régésznek mi a felelőssége, mielőtt a történész hozzányúl egy témához?
Egy elég komplex kérdést kaptam rögtön elsőre. Nem újdonság az, hogy a régészeten van egyfajta nyomás évtizedek óta, vagy gyakorlatilag mindig is volt a politikum részéről, hogy muníciót szállítson bizonyos ideológiákhoz. Hát gondoljunk például arra, hogy a szocializmus ideje alatt a nagymorva birodalomról kellett beszélni, illetve a szláv kultúra hatásáról, amit ugye a magyar kultúrára fejtett ki, illetve gondoljunk például a szomszédos államoknak a tákoromán kontinuitás elméletére, ahol mind a régészethez fordultak, hogy bizonyítékot szolgáltasson arra, hogy itt ezek a népek milyen dicső eredettel rendelkeznek. Most ez egy nehéz kérdés, hogyha így megvezetik a tudományt, és vannak eleve rögzített elvárások ezzel kapcsolatban. Ugye a régésznek a saját felelőssége, hogy akkor hogyan interpretálja azt az adott eredményt. Tehát ugye vannak nagyon konkrét eredmények, amit mondjuk egy régészeti feltáráson rögzítünk. Tehát ezek a kerámia leletek, a pénzleletek, amivel keltezni lehet, vannak olyan kulturális jegyek, amiket hozzá lehet kötni egy adott populációhoz, és különböző hatások, amelyek érik ezeket a népeket. Tehát ezeket elég jól le lehet írni, és utána ezeknek az információknak a kommentálása viszont, hogyha mondjuk kikerül egy laikus körbe, akik mondjuk ideológia által vezéreltek, az nem biztos, hogy úgy sül el, ahogy eredetileg az a régész azt így gondolta. De a lényeges az, hogy minden olyan esetben, amikor kutatást végzünk és dokumentálunk, nekünk kötelességünk nagyon aprólékosan dokumentálni minden egyes részletet, a rétegeket, a jelenségeket, és ebből egy későbbi generáció meg tud majd fogalmazni olyan narratívát, ami közelebb áll a valósághoz.
Önnek egyébként volt már olyan élménye régészként, most ez egy picit off topic ahhoz képest, amiről eddig beszéltünk, de amivel involválódott érzelmileg? Tehát, hogyha feltárnak, nem tudom, egy temetőt, és abban történetek elevenednek meg. Meddig mehet el érzelmileg egy régész egy történetnek a megélésében?
Hát ezek a dolgok tudnak egymás mellett létezni. Tehát az, hogy én örömmel végzem a munkámat, és szeretem, és ezek a jelenségek, amiket feltárok. Tehát az, hogy én szemtől szembe vagyok a múlttal, a múltnak a szereplőivel, bizonyos jelenségekkel, az egy olyan kapcsolatot ad az őseinkkel, vagy adott történelmi szituációval, ami nagyon sokszor ugye a lelkekig hat. Tehát vannak olyan szituációk, mondjuk egy tatárjáráskori konfliktus helyszín, ahol ugye azzal szembesülünk, hogy embereket lemészároltak, a kincseket próbálták elrejteni, nem tudtak értük menni, ugye az elrejtők. Tehát azzal szembesülünk, hogy itt lezajlott egy nagyon-nagyon erős konfliktus, ami valahol meghatározta annak a közösségnek az életét, valahol hatással volt ugye az országunk történetére, és ezek a pillanatok azért ugye bennünk is nyomot hagynak. Tehát nem véletlenül, aki régész, és túljut azokon a buktatókon, akadályokon, hogy vannak azért nehézségek ebben a szakmában. Viszont oda tudja tenni magát egy-egy ilyen projekt, vagy ilyen küldetésszerű kutatás mellé, a rendkívül erős érzelmi kötődések jönnek létre.
Álmodik is ezekkel a történetekkel?
Hát inkább csak vizualizálok dolgokat. Tehát az, hogy konkrétan mit álmodok meg, az ugye nagyon sok mindentől függ, de vannak ugye elképzeléseink arra vonatkozóan, hogy hogyan jutunk el mondjuk egy tudományos kérdéstől annak a megválaszolásáig, és ugye ehhez próbáljuk mi az ösvényt kitaposni. Hát ami azt jelenti, hogy mondjuk pályázati pénzeket szerzünk, keresünk kollégákat, akik ebbe tudnak nekünk segíteni, és fölállítunk egy projektet, ami végül is elvezet oda, hogy megismerjük ezeket a számunkra érdekes kérdéseket. De ugye az ember nem azért lesz régész, hogy egy munkagép mögött álljon, hanem azért, hogy kutasson és megismerjen dolgokat. Tehát ez egy igazi intellektuális kaland, hogy úgy mondjuk, és eljutunk, tehát mindenkinek, szerint minden régésznek van azért lehetősége arra, hogy amit megálmodott mondjuk hallgatókorában, vagy amiért régész lett, ezt valamilyen módon kiteljesítse.
Ön miért régész?
Hát engem igazából tényleg ez a megismerés vonzott, azt hiszem ebben. Tehát ez egy nagyon változatos világ, nagyon rejtélyes, nagyon sok olyan kérdés van, ami ugye meg tudja az embert egész életére fogni ebben. És a kutatási módszerek is rendkívül változatosak. Tehát egy régész nyilván nem csak egyetlen témával foglalkozik, és mire megunná az egyik témát, már rögtön van egy másik, egy talán még izgalmasabb, amivel szintén elkezdhet foglalkozni.
De van olyan téma, ami életfogytig tart? Pályája elejétől a végéig?
Hát én még nem értem végéig. A pályán végéig, remélem.
Nem, csak kérdezem, hogy ön már
találkozott de vannak olyan dolgok, amiket mondjuk 10 éven keresztül csináltam, és úgy érzem, hogy amit ebben én létrehozni tudtam, azt megcsináltam, megírtam, és nyilván lehet hozzá még adatokat gyűjteni, de az egy kicsit már elaludt számomra, és akkor vannak újabb érdekes fonalak, amiket fel lehetett venni. Ezeket én nem úgy fogom föl, hogy ezek az én saját vágyaim, amiket én kitalálok és csinálok, hanem az élethoz ugye helyzeteket, amiben nekünk helyt kell állni, és az élethoz újabb kihívásokat. Tehát itt folyamatosan a régész új kihívások előtt van abban a tekintetben, hogy a saját képességeit, tehetségét és tudását folyamatosan fejleszteni kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Tehát, hogyha valaki egy régész karriert akar csinálni, azt nem tudja úgy megcsinálni, hogy elvégez egy egyetemet, és akkor felér a csúcsra, és akkor azzal a tudással ő mindent megold. Tehát ez folyamatos tanulás, ez holtig való tanulás, és ugye újabb helyzetekkel való találkozás. Ez lehet akár egy külföldi projekt, lehet egy újabb társadalmi inger, amire valamilyen módon reagálni kell, lehet egy újabb lelet, lehet egy olyan komplex program, amit mondjuk egy kutatóintézet talál ki, és hát ugye ezen dolgozunk, hogy folyamatosan megfeleljünk ezeknek a különböző elvárásoknak, kívásoknak.
És akkor itt jutunk el a régészet egyik veszélyéhez. Mi történik, hogyha egy régész öncélúvá válik? És mondjuk az elért eredményeinek a reményében kutat, és ezzel együtt szubjektivizálódik mondjuk egy kutatás. Volt már ilyen? Az mennyire tudja félrevezetni például a történészeket, és utána aztán mennyire tudunk mi félretanulni valamit ezáltal, amikor a történelemkönyvet kinyitjuk a iskolában?
Igen, hát ez is egy jó kérdés. Szembesülünk ezzel, tehát én magam is a pályám során, tehát amit még egyetemista koromban tanultam, azt egy kicsit már másképp gondoljuk most bizonyos kérdésekben, de sokkal inkább jellemezte ez a tekintélyelvűség a korábbi időszakot, tehát mondjuk egy 40-es, 50-es évektől 80-as, 90-es évekig tartó időszakot, és itt nem feltétlenül csak arról beszélek, hogy volt egy ilyen baloldali nyomás a tudományon, hogy akkor ezt az ideológiát kell képviselni, hiszen ezzel párhuzamosan élt egy nemzeti vonal is, illetve kibontakozott egy nemzeti vonal is, aminek különböző megnyilvánulási formái voltak, de ők sem teljesen egészében tudták kitapintani az igazságot, és olyan elvek születtek meg, vagy olyan elgondolások a múltunkra vonatkozóan, tehát honfoglalásra, az államszervezésre vonatkozóan, ami azután nagyon sokáig meghatározta, tehát akár történészektől eredő elvek, amelyek a régészeti kutatást is befolyásolták. Tehát, hogy ennek hatására indítottak nagyobb országos projekteket, hogy például keressük meg a honfoglalóknak a várait, a nemzetségfőknek a várait. Tehát kiderült, hogy ugye a 10. században a magyarság nem szorult arra, hogy várakat építsen, hiszen mi voltunk az agresszorok, tehát nem kellett védekeznünk senki ellen, viszont a Györfi György elmélete szerint ezeket a nagy ispánsági várokat, amelyek ugye az Árpád-kori várépítészetet meghatározták, ezeket már a honfoglalók létrehozták. És ugye erre ráépült egy ispáni várkutatási program. És akkor el kellett telni nagyon sok időnek, évtizedeknek, amíg volt valaki, aki azt mondta, hogy hoppá, ezek igazából mégsem a honfoglalók által létrehozott várak, hanem éppenséggel egy központi államhatalom által erős erőforrások bevonása által létrehozott szervezet, ami a központi állam honosítására vagy szigorítására jött létre. És ugye ezt pont a régészeti adatok alapján lehetett elérni, tehát voltak feltárások, lehetett keltezni azokat a rétegeket, lehetett keltezni ezeket a sáncokat, és akkor itt van a régészetnek a jelentősége, hogy egy külső tudománytól érkező ideológiát elvet, azt nagyon konkrét, exakt adatokkal meg lehet támogatni, vagy el lehet vetni.
És akkor itt jut eszembe az, hogy amikor egy hatalom megmondja, hogy mit kutathatsz, és mit nem, vagy azt mondja, hogy itt van ez a kutatás, itt van egy exakt eredmény egy történelmi eseményről, és mondjuk az a hatalom az éppen ezt inkább eltusolná, vagy inkább nem foglalkozna vele, mert az ő narratívája egyszerűen nem támogatja ezt. Akkor mi történik? Mit mond egy régész? Ugyanúgy lehet gondolom meghunyászkodhat, meg azt is mondhatja, hogy na jó, nem kapjátok be, most én jövök, mert hogy ez az exakt eredmény.
Ez így van, tehát mindegyikre van példa, és hát ezek emberi történetek, tehát az, hogy ki mennyire tud ennek ellenállni, és mennyire vállalja azt, hogy most akkor ez a sorsát befolyásolja, tehát az, hogyha valaki annyira elkötelezett, hogy régész akar lenni, és ezért bármit feláldoz, adott esetben a saját ideológiáit is fel tudja áldozni. Aha. És van olyan kutató, aki nagyon-nagyon hosszú időn keresztül vállalta a párt ideológiát, és ennek szellemében megírt cikkeket, és élete végén leírta, hogy hát igen, ez azért belátom, hogy tévedés volt, és nem igaz, és nem kellett volna. És abban a pillanatban ugye ezt az egész szakma ismeri, és tudja, tehát megérti azt a szituációt, amikor az az illető leírta azokat a sorokat, hogy miért tette neki, azt meg kellett tenni, és ugye nem tudott ezzel sírba menni, tehát az élete végén azért kihúzta magát, és azt mondta, hogy bocsánat.
Került már hasonló helyzetbe?
Nem, szerencsére. Tehát azért nincs rajtunk ilyen típusú nyomás, tehát nagyon sok egyéb konfliktussal kell megküzdeni, de ezek, amikről itt most beszélünk, ez igazából a múlt Magyarországon. Lehet, hogy sőt biztos vannak az ország, a világon olyan helyzetek és országok, ahol ez téma és kérdés, tehát az ön által is említett palesztin-izraeli konfliktus, hát nyilván ott is az került előtérbe, hogy ki volt ott hamarabb, tehát ki az ősi föld, és ugye ehhez mindenki régészeti bizonyítékhoz próbál nyúlni. Hát a...
De ez gondolom nagyon nehéz, például amikor van egy 2000 éves lelet, meg egy 2500 éves lelet, akkor ott a különbséget azt feltételezem, hogy nehéz megállapítani, nem?
Hát nem is az, hanem az, hogy mi ezt a teljesen konkrétan kézbe vehető tárgyat, vagy éppenséggel keltezhető leletet merjük-e egy most élő populációhoz kötni. Hiszen a népek azok nem úgy jönnek létre és születnek, és vannak jelen a jelenben, hogy egyszer több ezer évvel ezelőtt kialakul egy csoport, és akkor az nem változik, és azt azóta ugyanúgy hívják, és ugyanaz, hiszen tehát a magyarság is úgy kell elképzelni, mint sok kis folyó folyik össze egy nagy folyamba. Tehát, hogy megnézzük az egyik kis patakot, vagy másik eret, teljesen más népek, más kultúrájú, más nyelvű, és más genetikai anyagot hordozó népeknek az összessége az, ami végül a mai populációkat adja. Tehát ez nagyon veszélyes dolog, hogy én visszavetítem a mostani kornak az elképzelését egy olyan korban, amikor ez egyébként egyáltalán nem számított, és ami egyébként egyszer van, hogy nem vizsgálható. Tehát vannak kerámia leletek, amelyek nem szólalnak meg, tehát nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszélt. Vannak olyan népek, hogy tudjuk, hogy itt éltek a Kárpát-medencébe, nem is olyan régen, kora középkorban, nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt az eredetük, tehát hogy mit gondoltak magukról, mi volt a saját öntudatuk. Azt látjuk, hogy itt olyan kulturális tekintetben ők a sztyeppéhez köthetők. Nyelvileg a nagyon kevés és szorványos adat alapján köthetők mondjuk egy török népcsoporthoz. Genetikailag hová köthető, az is egy óriási keveredés. Tehát ezt kellene valahol a fejekbe rendbe rakni, hogy mindannyian valamilyen szinten keveredtünk. Tehát ami most jelen pillanatban van, az, hogy itt és most európaiak vagyunk.
Azért örülök, hogy ennyire szerteágazó volt most ez a beszélgetésünk eddig, mert ezzel kicsit megágyaztunk a közösségi régészetnek. Ugye itt most tudjuk azt, hogy a régész felelőssége nagy. A régész és a történész kapcsolata az egy felelősségteljes kapcsolat. Ugye mégis itt van a közösségi régészet, ami bevonja a civileket, ha úgy tetszik a laikusokat a kutatásba. Mi ennek a fő célja? Az, hogy a régészetet, amit egyébként, ahogy én elképzeltem gyerekkorom óta a régészetet, hogy az elefántcsontoronyban ott vannak ezek a tanult és nagyon okos kutatók és régészek, akik ebből az elefántcsontoronyból nem jönnek le, viszont most itt mégis az történik. Szóval a civileket egyrészt miért érezték úgy, hogy érdemes vagy be kell vonni, másrészt mit várnak el egy olyan kutatástól, amelyben akár civilek is részt vesznek?
Hát a közösségi régészeti programokat alapvetően nem a régészek kezdeményezték, hanem a civil szféra. Tehát, hogy mi reagálunk egyfajta társadalmi igényre, ami nem olyan rég született meg. Tehát természetesen mindig volt a civil szféra részéről érdeklődés az iránt, hogy mi zajlik a múzeumokban. És mondjuk a régészet megszületésénél alapvetően nem volt olyan, hogy szaktudomány és hogy régész és amatőr, tehát ott mindenki amatőr volt, hiszen akkor alakult ki a szakma. Tehát ez egy nagyon természetes dolog, hogy élő a kapcsolat a civil szféra és a régész közt, és valóban kialakult egy olyan fázis, amikor létrejöttek ezek az elefántcsonttornyok, pontosan azért, mert hogy elkezdett szakosodni a tudomány, és azt mondták, hogy ehhez kellenek bizonyos jogosultságok, ehhez kell bizonyos szakirányú végzettség. És kutatásokat nyilván csak úgy lehetett végezni, hogyha valakinek megvolt a diplomája, hogyha kapcsolatban van egy örökségvédelmi intézménnyel, és ez a szükségesnél nagyobb mértékben leválasztotta a civil szférát a régészettől. Tehát egész egyszerűen a múzeumok ajtajai, hiába hogy nyitva voltak, a régész az egy kicsit ilyen megközelíthetetlen valaki volt, nem nagyon lehetett a múzeumokba bemenni, megnézni, hogy mit csinál, tehát magának sajátította ki ezt a tudományt, de hát hogyha megkérdezzük, hogy hát végül is kié a régészet, vagy miért csináljuk, vagy kinek csináljuk, hát szerintem elég egyértelmű a válasz, hogy nagyon öncélú lenne, hogyha azt mondanák, hogy csak úgy önmagáért, vagy a régészeti kutatásért és eredményekért. És volt egy olyan időszak, ami az elmúlt 10-15 évben jelentkezett, ami egyszerűen csak áttörte ezeket a gátakat, és sokkal élőbb lett a kapcsolat. Tehát ebben nagyon sokat segít a mondjuk a közösségi média. De az is segít, hogy kicsit begyűrűzötti a civil tudomány, nem csak a régészetben, hanem általában véve a társadalom tudományokba, ami azt jelenti, hogy a bizonyos feladatokat, amiket a szaktudományok végeznek, ki lehet szervezni a civileknek, hiszen számtalan olyan feladat van, ami teher a múzeumok számára, ugyanakkor a civil szféra meg örömmel végzi. És ehhez hajlandó, de erőforrás biztosítani, a saját idejét hajlandó biztosítani, és a régészetet ők egy kalandnak élik meg. Tehát mi is annak éljük meg, de ők különösen. Tehát mi hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez mennyire jó, mennyire izgalmas, hogy kint vagyunk a terepen, és hogy bármikor bármi előkerülhet, hiszen ebben élünk, és nem azt mondom, hogy otthon, de a múzeumban, meg a vitrínben mindig ott van az az izgalmas aranytárgy, ami éppen engem izgat, elő tudom venni, tehát számomra ez nem olyan nagy kihívás, tehát ezt az ingerküszöböt nagyon magasra tettük, viszont egy civil számára az, hogy ott van abban a pillanatban, amikor valami előkerül, az egy óriási dolog. Tehát hogyha ez egy közösségben teszi, tehát barátokkal együtt, akkor az meg különösen fokozza az élményt, és ugye ezt az élményt meg lehet osztani, közösségi médián lehet erről beszélni, be lehet számolni. Azt jelzi, hogy mindenféle módon ő ezzel csak jól jár, hiszen van nyilván tudományos érdeklődése is a civileknek, de van lelki, meg szellemi szükséglete, és ez egy szellemi szükségletre is válasz, hogy ó, igen, engem, én kíváncsi vagyok arra, hogy egy csatatérkutatás az mit mond arról, hogy mi történt Mohácsnál vagy Muhinál. És ugye pont ezzel kapcsolatosan vannak ilyen tudománynépszerűsítő előadásaink, és azt látjuk, hogy az emberek eljönnek, és nagyon értelmes kérdéseket tesznek föl, és ez azt jelzi, hogy adott esetben sokkal jobban utána mennek, sokkal jobban specializálódnak bizonyos dolgokban, mint adott régész. Úgyhogy a mindenféle különböző összetett hálója jön létre a civil meg a régész szférának, és ugye ez attól jó, tehát minél bonyolultabb ez a hálózat, annál jobban tudjuk érzékenyíteni a civil szférát a régészet problémái iránt is. Mert hogy ugye a mi világunk sem csupa móka és kacagás, meg kell küzdeni mindenféle problémával, és hogyha mi ezt át tudjuk adni a társadalomnak, hogy mik a mi kihívásaink, mik a mi problémáink, akkor igazából tőlük várhatunk megoldást vagy segítséget ezekre.
Van az a korosztály, aki jobban érintett a közösségi régészetben? Tudja, van az az életkor, amikor szeretnénk többet megtudni az őseinkről egész egyszerűen, mert nem tudom, akkor jutunk el oda, hogy ez elkezd érdekelni bennünket.
Ez így van. Hát igazából három ilyen idősáv van, ami most így bennem körvonalazódik. Van egyrészt a gimnazisták meg az egyetemista korúak, akik egy kisebb szegmensét adják a közösségi régészet iránt érdeklődőknek, de ők valahol így az élet elején talán kérdésként is fölvetik maguknak, hogy akkor mit lehet a régészettől várni, próbálják megismerni ezt a világot. Van a nyugdíjas korosztály, amit mondjuk így 65-től fölfele, de van 70 és 80 körüli részvevőnk is, akik egész egyszerűen csak így valami hasznosat akarnak csinálni, jól akarják érezni magukat, még tanulni akarnak, és érdekli őket ez a dolog, kikapcsolódás jelent számukra, és van ez a, hát nem is annyira a 40-es, de 45 és 55 között levő korosztály, tehát ők azok, akik a magja ezeknek a csoportoknak. Ez az a elsősorban férfi, de nők is vannak természetesen, akiknek már van egyfajta megélhetésük, van egy bizonyos kerete az életüknek, és van idejük most már egy kicsit jobban körbe nézni a világba, és akkor rájönnek, hogy nekik voltak álmaik fiatalabb korukban, vannak olyan dolgok, amik érdeklik őket, és talán most már van anyagi lehetőségük is, meg szabad idejük, hogy ezzel foglalkozzanak, és ők azok, akik becsatlakoznak a programokba.
Hogyan lehet csatlakozni a közösségi régészethez?
Hát számtalan fórum van, tulajdonképpen az országban a legtöbb megyei múzeumban van már erre lehetőség, és ezek ilyen lokális szerveződésű közösségek, tehát érdemes mindenkinek a saját lakóterülete közelében levő múzeumot megkeresni. Ezen kívül ugye vannak országos szervezetek, ilyen a mi egyesületünk, a Közösségi Régészeti Egyesület, de a Nemzeti Múzeum is szervez országosan programokat, tehát igazából néhány kattintással el lehet oda jutni, hogy az ember megtalálja a saját lakóövezetéhez legközelebbi pontot.
Hát köszönöm, a téma végtelen. Jöjjön máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Rácz Tibor Ákossal, a Ferenci Múzeumi Centrum régészével, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával beszélgettünk. Hamarosan folytatódik a szabad esés, egy kis szünet. Maradjatok még!